Kedves hallgatók! Mai adásunkban a második résszel folytatjuk Kaiszler Lajos tanúságtételét. Kérem, fogadják szeretettel!
Közben beiratkoztam teológiára, hittanári szakra, hogy akkor egy kicsit jobban megismerjem a hitemet. Akkoriban az volt a szolgálócsoportnak a fő irányvonala, hogy Szentlélek szemináriumokat tartott az országba. 97 második fél évében a második Szentlélek szeminárium már jelen voltam, úgy, mint kis csoportvezető. Számomra ez csodálatos emlék, mert nem csak, hogy résztvevője voltam, hanem kis csoportvezetője is. Nagyon örültem neki. Még nem volt olyan nagy rutinom azért annyira a közbejáróimába. Kiáltunk, és ahogy mondta az István, hogy csoportok lesznek, közbejárás, karizmákról beszélt, a Szentlélek kiáradásáról. Egyszer csak azt éreztem, hogy a bal kezem így nagyon finoman, lassan elkezd elnehezedni és bizseregni. Azt éltem meg, mintha ez lehet, hogy most olyan érdekesen hangzik, mintha az Úr kölcsön adta volna a saját kezét. És olyan dupla nehéznek éreztem a bal kezemet. És így imádkoztam, és az volt az érdekes, hogy általában a jobb kezemet teszem a fejére a testvérnek, vagy a feje fölé, és a bal kezemet teszem a vállához, vagy a szíve elé. És akkor pont jobb oldalon álltam, és a bal kéz volt fölül. Olyan képeket adott az Úr, és a Szentléleknek olyan érintéseit tapasztaltam, amit azelőtt soha. Láttam a könnyeket, ahogy potyognak férfi embereknek a szeméből. És valahogy azt éltem meg ebbe, hogy bátorít, hogy bátran, tegyed, én veled vagyok.
Most hozzád jönnek, hozzátok jönnek ugyanilyen lelkületű emberek, amilyen Hajdanán te voltál. És milyen nagy öröm látni bennük azt a változást, ami elindul, aminek a révén, mint ahogy te is, egészen más ember lettél, mint amilyen voltál azelőtt, mielőtt is tehez fordultál volna.
Erre mindig rácsodálkozom, hogy honnan, hová vezetett el az Isten. És emlékszem, hogy megtérésem, hogy részt vettem egy keresztelőn Katona István atyánál. Egyszer csak rám mutat, az a Lajos gyereki. Kimegyek, odaállok, azt mondja, mondd el, hogy te mit tapasztaltál meg a megtérésbe. Nagy levegő, uram, segíts! És elmondtam, és valahogy úgy tudtam megfogalmazni akkor, hogy azok az összefüggések, amit a világban akkor ilyen össze-vissza káosznak éltem meg, és az életemmel kapcsolatban is nem tudtam egyik mozaikot pázlít a másikba illeszteni, azt tapasztaltam meg, mintha az Isten kivett volna a világból, és kívülállóként szemlélhettem az egészet. És ez volt a nagy ajándékat. És valahogy nyilvánvalóvá váltak számomra, a Szentlélek által megvilágította az Úr azt, hogy mi miért és hogyan történt. Nagyon sok olyan dolog volt, amit utána újraéltem, és az Úrral megtapasztaltam. És emlékszem, hogy kaptam egy proféciát, még a Városmajorba Varró Istvánon keresztül mondta az Úr, hogy egy csodálatos, gyönyörű hivatásom lesz az Úrban. Hú, teljesen elszálltam magamtól, hogy én hú, mekkora arc vagyok, engem így kiválasztott az Úr, és milyen gyönyörű, csodálatos hivatásom lesz. És egyszer mentünk Katona Istvánékkal egy vidéki Szentlélek szemináriumra, és szóba jöttek ilyen tanúsra, rövid tanúsra, és elmondtam ezt. És a következő pillanatban hallottam a halk szerint hangot, hogy az Úr mondja, hogy én fogok benne gyönyörködni, nem te. Akkora tanítás volt, hogy rájöttem, és tökéletesen tudtam, hogy egy nehéz, izzasztó, nyögvenyelős, botladozós, komoly harc lesz, de az Úr fog benne gyönyörködni.
Értelmet nyert az életed, és sok cselekvés benne. Ezt Isten felkínálja másnak is, annak is, aki most éppen hallgatja, és aki nem is hiszi el még most, hogy ez vele megtörténhet.
Így van. Én sokat gondolkoztam rajta, hogy miért van az, az élet. Hogyha ott az örök élet, akkor nekünk miért kell végig taposnunk ezt a 70-80 évet? És egyszer csak egy nagyon egyszerű hasonlatot mutatott az Úr. Rámutatott, hogy amikor elmész egy munkahelyre, mi az a 3 hónap, amit eltöltesz ott először? Hát próbaidő. És akkor jöttem rá, hogy igen. Tehát ez a földi zarándoklatunk, ez egy próbaidő, és ez fogja eldönteni azt, hogy mi hova fogunk kerülni azután. Tehát, hogy bemegyünk az Isten dicsőségébe, vagy netán arra a helyre, ami a kárhozat. A lélek nem hal meg. Nem mindegy, hogy hova kerül a lélek. Azt gondolom, és buzítok mindenkit arra, aki esetleg tényleg hallgatja, hogy soha nem késő. Én hallottam olyanról is, aki nagyon bűnös életet élt, 70-valahány évesen tért meg, talán 6-8 éve volt még, de olyan lendület és olyan elánnal vetette magát bele a szolgálatba, hogy szerintem kipótolta azt a 60 évet, amit Isten nélkül töltött. Ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges, ez Szentírás íge. Már sokszor megtapasztaltam csodákat. Tömő utcában nagyon sok pár eljött például, meddő párok, akiknek hosszú éveken át nem lehetett gyermeke. közben jártuk értük, és Isten dicsőségére egy-két héten belül megfogantak. Nagyon sok ilyen pár volt, és személyesen is ismerek egy párat ezek közül.
És mennyi gyógyulás.
És rengeteg végső stádiumos rákosok, igen. Aki szkeptikus, én azt mondom, hogy próbálja meg, és jöjjön el, és mondja azt, hogy nincs ilyen az Isten. Úgy épül fel a közösségi összejövetelünk, hogy van, így mondom, hogy a héten fél óra dicsőítés, utána pedig 3-4 órás tanítás. Minden B héten szentségimádás. A szentségimádásnak, a dicsőítésnek és a tanúságtételnek óriási a jelentősége, hiszen a dicsőítésben ugye leszáll a Szentlélek. Többször megtapasztaltam, hogy valaki tanúságot tesz, utána ketten jelentkeznek, mint egy láncreakció. Leszáll a Szentlélek, betölti őket, és arra hívja, arra indítja, hogy tanúságot tegyenek. Minden B héten ugye szentségimádás van, ami alatt szolgálunk ismeretszavával, hogyha az Úr ad valakinek valamilyen üzenetet. És azon nagyon sokan vannak, de a szentségimádás alatt óriási kegyelem szokott kiáradni, és ez tapasztalható abban, mert rengetegen jönnek. Rengetegen.
Tehát, hogyha valakinek a lelkébe felmerül egy késztetés, hogy menjen el valahová, ahol Istennel lehet találkozni, menjen bátran.
Azt mondom, bátran, és ez nem egy eltúlzott, vagy egy vicces kifejezés, hogy Istennel lehet találkozni. Igen, meg lehet tapasztalni ott helyben, valóban.
A mai egyre nyilvánvalóbbá váló haszonelvű világban valaki, aki hallgat most téged, felteszi a kérdést, hogy én élek úgy, ahogy, és akár jól is élek, mi szükségem nekem Istenre, mi a hasznom belőle, miért jó nekem?
A fogyasztói társadalom azt mondja, hogy bármit megkapsz, minden a tiéd lehet azonnal. A reklámok is ugye ezt sugallják, próbálják a mai fiatalokba belesújkolni. Ez az egész fogyasztói társadalom a külsőségekre épül. Én az embereknél azt tapasztalom, hogy ezek a lelkek otthon viszont este zokognak. A lelkükben nem nyugodtak. És valószínű, hogy emiatt nekik valamiben ki kell élniük a keresést. Mindig valami új célt keresnek, valami új motivációt, mert amikor elérték az egyiket, nem jön a katarzis. Nincs meg a végkifejlet. És ebben valahogy elfáradnak. A szeretetre mindenki vágyik, és hogyha nem kapja meg, akkor különböző dolgokkal próbálja ezt pótolni az életében. Például a szenvedélybetegségek azok erőteljesen utalhatnak erre is. Sokan nagyon elterjedt az okkultizmus, ugye jövőjüket akarják tudni, most már egyetemeken is már jósdaasztal van, meg leülnek ugye a diákok jósoltatni maguknak, meg akarják tudni a jövőt, és közben szegények nem tudják, hogy ajtót nyitnak az ördögnek. És ugye még pénzt is áldoznak okkult dolgokra, mert azt gondolják, hogy ez sokkal könnyebb. Amikor az ember tudja, hogy valamire szüksége van, leterhelik a bűnei, egyedül a bűnbánat, az Isten részéről pedig a bűnbocsánat, az, ami valóban megtisztítja az embert. Nekem volt egy komoly megtapasztásom, én dohányoztam ugye 12-3 éves koromtól kezdve, amikor megtértem, és azt mondtam, hogy Uram, többet nem dohányzom. Két hét után úgy kapartam a falat, hogy addig maradtak a körmeimből, rágyújtottam. Volt aztán rendesen lelkiismert furdalásom. Fogtam a Szentírást, imádkozunk, kinyitjuk, és akkor mit mond az Úr? Oda bögtem, és az volt, hogy ha valamit fogadással fogadsz az Úrnak, azt tartsd meg, vagy inkább ne fogadj semmit, mint hogy égjél. És akkor azt mondtam, hogy jó Uram, akkor én leteszem, vedd el tőlem ezt az érzést. Két hét után megint falkaparás, megint rágyújtottam. Valami nem stimmel. És egyszer rávezetett a Szentlélek, hogy együtt az Úrral. Tehát én leteszem, odaadom az akaratomat és önmagamat, ő pedig a kegyelmét ahhoz, hogy ez megszűnjön. Szívembe felajánlottam ezt az Úrnak. Másnap úgy keltem föl, mintha soha nem dohányoztam volna, és soha nem voltak elvonási tüneteim. Amire azt mondaná egy virági, hogy ilyen lehetetlen. Tehát, hogy ez nem lehetséges. És a vicces az, hogy a városmajori közösségben hallottam egy tanúságtételt, ami ugyanerről szólt, és akkor még kinevettem. Azt mondtam, hogy ez lehetetlen. És mit csinál az Úr? Nem csak, hogy óriási ajándékot és kegyelmet adott ebbe nekem, hogy megmutatta, hogy de lehetséges, és pont rajtam. És ezt azért is meséltem el, hogy azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy ebből a pörgésből, világi dolgokból nem lehet kilépni, ez az ördög. Ő kényszeríti ránk azokat a gondolatokat, azokat a kísértéseket, amit meg kell lépnünk, ahhoz, hogy a világba tartson minket. Én két térfélen játszottam. Játszottam a világ térfelén, és most már 20 éve az Úr térfelén vagyok, dicsőség ezért neki. És persze sokan vannak, akik azt mondják, hogy ők így boldogok, nem igaz. Nagyon sokszor találkoztam olyanok, akiknek rám néztem, és az Úr azonnal megmutatta a lelkét. Meg azt, hogy olyan magányt élnek, meg pedig csillivili volt körülötte minden. És akkor oda mentem hozzá, és azt mondtam, hogy nézd, furcsa lesz, amit mondok, belém rúghatsz, de hallgass végig, amit mondani fogok. Elmondtam neki konkrét dolgokat az életéből, meg azt, hogy milyen helyzetben van, és mit szeretne. Hát könnyesek lettek a szemek. És nem tudta fölfogni, ezt honnan tudom. Azt mondtam, hogy az Úr Jézus most mutatta meg. egymás ellen elkövetett bűnei sokszorozódnak, hatványozódnak, és ütnek vissza mindenféle irányból, és okozzák másoknak a szenvedést, magunknak a szenvedést, egymásnak a szenvedést, és hogy Isten miért nem lép meg, hogy miért nem akadályozza ezt meg. Szabad akaratunk van. Mindenki szabadon eldöntheti minden reggel, amikor föl kell, hogy én most ezen az úton járok, vagy ezen az úton járok. És meg lehet tapasztalni a gyümölcseit. Nem is tudom, ki fogalmazta ezt valamelyik szent talán, hogy az emberek hatalmas erőfeszítéseket tesznek sokszor azért, hogy elkárhozzanak, holott ennek néha a tizede elég lenne az üdvösségre. Én tapasztaltam, hogy imádkoztam egy helyzetért, bonyolult lenni most elmondani a helyzetet, tehát úgy volt, hogy szinte végleges a dolog. És kértem az urat, hogy fordítsa meg, ha esetleg ő ezt úgy látja, mert nekem nagy kárt okozna, hogyha bekövetkezne ez a dolog. És másnap kaptam a telefont, jött a találkozás, és egyszerűen a homlok egyenes máshogy álltak a kérdéshez. És csak álltam és néztem. És dicsőítettem az urat, hogy ez így meg tudott fordulni. Sokszor az emberek úgy gondolják, hogy a maguk kezében kell tartani a dolgokat, és csak akkor történik jól valami, ha az én irányításom alatt van. Nem. Át kell tudnunk adni a kormányt az úrnak. Az individualista világban, ugye a központban mindig az ego van, az én. És akkor körülötte vannak a dolgaink. Ha valaki el tud odáig jutni, hogy a periférián kívülről beengedi az Istent, és megkéri, hogy segítsen neki rendet rakni, hát az csodálatos dolog lesz. Ha már odáig eljut, hogy csak beengedi az Urat, meg fogja tapasztalni a kegyelmeit.
Te is egészen más ember lettél, tartalmasabbá, és mennyivel örömtelibbé vált az életet, hiszen csak azt tud beszélni így az életnek az öröméről, az Istennel való kapcsolat öröméről, aki meg is tapasztalja ezt.
Így van, tehát a tapasztalás, az, amit a megújulásban a 22-3 év alatt megtapasztaltam, a csodákat, és hogy az Isten az emberi nyomorúságokban mennyire jelen tud lenni, és mennyire fel tudja emelni a lelket. Most nem a rákos betegek gyógyulásáról beszélek, hanem a belső sebek gyógyulásáról. Mert mindenki sebződik ebben a világban, mindenki sebződik, és minél nagyobbak a belső sebek, annál nagyobb a sértődöttség. Istennek az a terve, hogy az emberek közösségben éljenek, egymás segítségére, egymás szolgálatára. A világban az ördögnek az a szándéka, hogy egészen befelé fordulóvá tegye az embereket. Hogy ne közösségben éljenek, és ezt nagyon ügyesen csinálja, mert bebújik a dolgok mögé. Hát hiszen sokan mondják, hogy az ördög legnagyobb hazugsága az, hogy elhiteti az emberekkel, hogy ő nem létezik. Csak szépen elbújik a dolgok mögött. Ő nincs, és akkor valaki azt mondja, hogy ördög, hogy olyan nagy nevetés van. És az a baj, hogy a világi ember mindig carpe diembe él. Mindig az adott szituációra reagál úgy, ahogy azt a világ elvárja tőle. Annyira fogva tudja tartani a világ az embereket, hogy ez egyszerűen elképesztő számomra.
És minden látszat, siker, gazdagság, hatalom ellenére azért nagyon sokan lehetnek lélekben magányosak.
Így van, és a 21-nél éves tapasztalatom ez. Ugye Jézus mondja, ahol a kincsetek, ott a szívetek. Tehát minél gazdagabb valaki, annál kevésbé tud elszakadni a földi gazdagságtól. Amit mi kaptunk, az minden ajándék. A saját testünk is ajándék. Most ezt jól kell érteni, ez nem azt jelenti, hogy odállok majd Jézus elé, és akkor na, előveszi a pálcát, hogy mit tettél, de el kell vele számolnunk. El kell vele számolnunk a testünkkel, a szavainkkal, mindennel. Nem arról szól a megtérés és a keresztény élet, hogy reggeltől estig egy gyertya mellett imádkozom, és elmegyek papnak, és elmegyek apácának, szó sincs róla. Mégis azt gondolom, hogy minden meg lesz ítélve. Az ítélet az emberek szemében mindig negatív kicsengésű manapság. Az ítélet lehet pozitív is, hiszen akik üdvösségre lesznek megítélve, azok biztos nem elmarasztalva lesznek. És eljut mindenki a személyes ítéletére, amikor meghal, és minden el kell számolnia. Valamilyen módon szembe fog állni Krisztussal és azzal az énnyével, az önmaga énnyével, akit eltervezett Isten. És minél inkább megfelel ennek az énnek, annál inkább esélye van ugye az üdvösségre, és minél inkább távolodik ettől, annál inkább esélye van a másik, a szörnyebb végre.
Többször említetted a megújulás szót. Sokunknak, akik úgy gondoljuk magunkról, hogy jó keresztények vagyunk, ugyancsak szükségünk lenne a megújulásra.
Így van, minden nap meg kell újulni. Ezt mondják a papok is igen sűrűn. Minden nap meg kell térnünk, ugye hát van az első megtérés, a nagy, amikor elhív az Úr, meg amikor a nagy katarzis van. Azt mindig igyekezni kell felszítani a szívünkbe, A megújulás fontos szerepet játszik a hitét megélő keresztény életében. Viszont találkoztam én is a közösségemben, akivel beszélgettem erről, mert hiszen ebben nőtt föl. És kérdeztem, mi az a megtérés? Mondtam, hogy én felnőtt megtérő vagyok, én rólam lehet úgy beszélni, hogy pálfordulásom volt. Nála nem erről van szó, hanem ugye, mint amit a megtérés is jelent, hogy újuljatok meg gondolkodásmódotokba, hogy egy egészen új módon közelítsetek Isten felé, amit próbált valahogy Jézus is megfogalmazni. Azoknak azt tudom tanácsolni, akik tényleg ebben nőttek fel, hogy bátran jöjjenek el akár ide a Tömő utcába a közösségünkbe, és nézzék meg azt, hogy mi az az újfajta módon megtapasztalni Istent. Arra búzítom őket, hogy Isten ez volt, tehát az egész vallásosságukat próbálják egy másik szemszögből nézni. Nagyon sokan voltak így, akik például a Szentlélek szemináriumra jöttek el, úgy 60-70 évesen, hogy az anyatejjel szívták magukba a hitet, és nem tudtak hova lenni a boldogságnál, hogy ilyen is van. Ilyet is lehet tapasztalni. És repült a szívük.
Annak a megtapasztalása az egyik legnagyobb élmény, amikor Isten személyessé válik. Az a fajta rácsodálkozás, hogy te tényleg vagy. Ez a személyessé válás ad egy olyan örömet, amit lehet kívánni, hogy minél többen megtapasztalják.
Igen. Ez az, amit megtapasztalunk valóban, mert most ki vagyok én a 6 milliárd emberből. Csak egy csepp az Úr tengerébe. És mégis meghívott az Úr. És tett dolgokat az életemben, tehát valóban élő Isten, hiszen amikor a közbenjáró imában olyan dolgokat hallottam vissza, amiket csak az Úr tudhat, és én, ezt nem találhatta ki olyan valaki, aki 240 kilométerrel lakik tőlem, és életében először látott. Konkrétumot, a szavakat ugyanúgy használta, ahogy én a gondolatban azt mondtam. Isten, pontosan ez a lényeg, hogy a személyes szeretete által hív minket, és minden egyes kis báránykáját személyesen szereti. Hát azt mondja, hogy ismerik a szavamat. Régen, ha nem az a pásztor ment a juhokhoz, és nem azon a hangon szólt, rá se hederítettek, viszont a saját pásztoruk ment, rögtön követték. Aki hív az Úr és hozzá tartozik, az meghallja előbb-utóbb a szívében ezt a hangot, és követni fogja. Nagyon nagy hála és dicsőség az Úrnak azért, hogy a Római Katolikus Anyaszentegyházba térhettem meg, ahol jelen vannak a szentségek, amik olyan szerszámok a kezünkben az üdvösség felé, amit sajnálok, hogy protestáns testvérek nem tapasztalhatnak meg. Hiszen nem mindegy azért két hegymászó között, hogy az egyiknek csak egy bakancsa van, meg egy csákánya, a másikon meg kötélheve, de minden ott van. A szentségek csodálatos dolga, a legcsodálatosabb, főleg az eukarisztia. Az oltári szentségben valójában jelen van Jézus Krisztus, és az élő Istent veszük magunkban. Mindenkit óvaintek attól, aki esetleg ezt hallgatja, és nem hívő vagy útkereső, hogy azt gondolja, hogy nekünk most itt csak az imádságról van szó meg, hogy semmit nem tehet. Nem. Személyesen szeret minket az Úr, személyesen hív minket élő Isten, ez nagyon fontos. Időn és téren kívül van, tökéletesen tudja, hogy mire van szükségünk, még ha mi nem is úgy gondoljuk, hogy arra van szükségünk. És úgy megkönnyíti az életünket azáltal, hogy cselekszik helyettünk sok esetben. Nem mondom azt, néha megengedi, hogy a botlásunknak megtapasztaljuk a következményét. Ez sajnos ez így van. Ezt nem tudjuk elkerülni. De a hitben élőnek minden a javára válik. Mert aki a világban botlik, annak a kárára válik. Aki Krisztusban botlik, annak a javára fog ez válni. Mert az Úr megengedi, hogy ezáltal tanuljon ebből az esetből. És ez a törekvés az, amit megáld az Isten az életünkben, az ő csodáival, jeleivel a mindennapunkban. Kaptunk egy olyan dolgot, amit lelkiismeretnek hívnak. Az életünk legnagyobb része döntésekből áll. Az alapján cselekszünk. A lelkiismeretünk az jelez. A lelkiismeretünk az, ami által spontán módon különbséget tudunk tenni elkölcsi jó és rossz között. Nagyon fontos, hogy az ember hallgasson a lelkiismeretére. Hogyha a lelkiismeretünk csönget, akkor állj, akkor stopp. Tulajdonképpen a lelkiismeret Isten hangja bennünk, ami által figyelmeztet. És a lelkiismeretünk ott lesz, amikor Krisztus elé kell állnunk. És az lehet a lelkiismeretünk a vádlónk is, az ügyészünk is majd az Úr előtt, és lehet a védőügyvédünk is. Hálát adok neked, Uram, hogy az életemben megmutattad azokat az összefüggéseket, amik által láthatóvá vált számomra, hogy honnan, hova vezettél, és kérlek, hogy erősítsd meg bennem a szolgálat lelkét, és add, hogy soha el ne hagyjalak téged.
Kedves hallgatók, Kaiszler Lajos tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió. felhívás a Mária Rádió 2023-as évi vonatos zarándoklatára, Csíksomlyóra. A Mária Rádió és a Misszió Tours Kft. Közösen indít zarándokvonatot a jövő évi csíksomlyói búcsún való közös ünneplésre. A vonattal Mária Rádiós elkülönített kocsik is közlekednek majd, alapesetben ülőhelyes lesz az utazás, de lehetőség van akár fekvőhelyes utazásra is. A zarándokvonat egyik lelki vezetője, a Mária Rádió műsorigazgatója, Lukovics Milán ferences szerzetes. Kedvezményes utazási jegyek 2022. november 30-áig vásárolhatók meg. A kedvezményes előfoglalás 2022. november 30-áig történő foglalás esetén 40% előleg befizetésével és az utazási szerződés aláírásával válik érvényessé. Jelentkezés és a részletes program a Mária Rádió honlapján elérhető. Szeretettel hívjuk és várjuk a Mária Rádió minden hallgatóját, önkéntesét és támogatóját. Jöjjön velünk a Mária Rádió vonatos zarándoklatára, a 2023-as évi csíksomlyói búcsúba, és ünnepeljünk együtt!